Következő előadónkat 1999-ben szentelték pappá a Kaposvári Egyház megyében. Az Emmanuel közösség tagja, a siófoki Sarlós Boldogasszony plébánia plébánosa. Az ő gondozásában zajlott Michael White és Tom Corcoran Újraépítve című kötetének magyar nyelvű kiadása. Most felkérem Nyéki Kálmán plébános urat, hogy tartsa meg előadását az Eukarisztia, Szentmise és Evangelizáció témában.
Nagyon sok szeretettel köszöntöm a konferencia résztvevőit, és azokat is, akik esetleg felvételről néznek minket. Az Eukarisztia, Szentmise és Evangelizáció, ezt a címet kaptam, és visszacseng bennem az a korábban talán sokak által hallott kis mondat, hogy a Szentmise nem evangelizáció. És ez az, amivel így egy kicsit így ütköztettem így magamban azt, amit most szeretnék önöknek, nektek elmondani. A plébánia összes tevékenységei között egyik sem annyira hatásos és éltető a közösség számára, mint az Úr napjának és eukarisztiájának vasárnapi ünneplése, írja Szent II. János Pál pápa apostoli levelében a vasárnap megszenteléséről. Ugyanitt részletesen kifejti, hogy a vasárnap egyúttal a szolidaritás napja is. Ezen a napon a hívek meghívást kapnak az apostolkodásra azáltal, hogy az eukarisztia a testvériség eseménye és tárgya. A vasárnapi szentmiséből a szeretet folyama fakad, mely ki akar áradni a hívők egész életére, kezdve azon, hogy át akarja hatni a vasárnap szentmise utáni részét. Na és itt van számomra már is egy megoldási lehetőség, hiszen kapunk egy ösztönzést a betegek látogatására és a szegényeknek a segítésére. E nemes cselekedetek indító rugója maga az eukarisztia, mondja a Szent Pápa. Ő nagyon konkrétan fogalmaz. Magányos ember étkezésre szóló meghívásával, beteglátogatással, nélkülöző család megajándékozásával, néhány óra önkéntes szolgálatra szentelésével ki lehet vinni az életbe Krisztus eukarisztikus asztaláról való szeretetét. A mai templomba járó híveket is azt hiszem, hogy rá kell vezessük erre az útra. Az önkéntességnek az új dimenzióit nyitja meg a katolikus egyházban Michael White atya és Tom Corcoran Újraépítve című könyve, mely rámutat, hogy már elsőre akár havi 2x2 óra önkéntes munka is könnyedén beleférhet az emberek életébe, ha ezt készek Istenért tenni. Hadd kérdezzem meg az itt lévő hallgatóságot, hogy hányan vannak, akiknek már megvan ez a könyv? Tegyék föl a kezüket. Nagyon sokan, úgy látom, majd 90%. Most azt kérem, azok tegyék föl a kezüket, akik el is olvasták a könyvet. Ez se csekély, ez mondjuk egy 40%, úgy nézem. De ez mindenképpen bátorítólag hathat már mindenkire, hogy valóban kézbe vegye és átrágja magát rajta. Tervezzük, hogy kiadunk egy olyan kiadványt is, amelyik ennek a munkafüzete szintén angolról lefordítva, és amely segít abban, hogy egy 5-8 fős csapattal együtt megpróbáljunk elindítani valami új reményt a plébániáink számára. James Mallon atya pedig Egyházfelújítás című könyvében felveti, hogy képzeljük el, hogy milyen lenne az az egyházközség, ahol mindenki szenvedélyesen mondja, hozzátenne a közösség életéhez valamit, amit ő képzel el a közösségnek a jövőjéről. Tehát, ha ilyen szenvedélyesen dolgozna mindenki azon, hogy a plébánia valóban az eukarisztiának a forrásából táplálkozzon, és így, mint egy szétáradó folyam, mindent elérjen és mindenkit. Azt hiszem, gyökeresen másképp ez, mint amit most látunk egy átlagos plébánián, legyünk őszinték, ahol gyakran csupán fogyasztóként vannak jelen az emberek, pedig mindannyiunknak misszionáriusi meghívása van. Ezt olvassuk Máté evangéliumának végén. Menjetek tehát, Tegyétek tanítvánnyá mind a népeket. Sokszor kell elmondani ezeket a szavakat még azt hiszem ahhoz, hogy valóban mindenkinek a szívében meggyökerezzen, akik csak hallják. Menjetek tehát, tegyétek tanítvánnyá mind a népeket. A szolgálat kérésében tehát előállhatunk komoly követelményekkel. Meglepő, hogy ez nem riasztja el igazából a híveket, hanem azok legalábbis, akik erre igent mondanak, még jobban magukénak érzik majd ezt a feladatot. Mégsem javaslom, hogy hagyjuk teljesen rájuk, hogy meddig végzik például ezt a szolgálatot. Jobb, hogyha a szolgálatok meghatározott időre szólnak, és meghatározott időtartamra. Például egy évre, és az említett havi, vagy havi 2 vagy 4 órára. Adott esetben lehet heti 1 óra. Azt hiszem, hogy ez a heti 1 óra, vagy 2 heti 2 óra, már nagyon sokaknak beleférne tényleg az idejében, az életében. Azt látom, hogy sokan azért riadnak vissza a templomi szolgálatoktól, mert nem látják annak se elejét, se végét. Úgy gondolják, hogy nekik ennyi idejük nincsen. Erről az a kis történet jut eszembe, amikor egyik alkalommal megkérdezte tőlem valaki, hogy mennyi egyházi hozzájárulást kell fizetnie. Mondtam neki, hogy annyit, amennyit gondol. Mire gondolkodás nélkül, habozás nélkül rávágta, annyi nincs. Örülök, hogy ő ilyen sokat gondolt, de már kevesebben is megelégettünk volna. Tehát, fontos, hogy a szolgálatban legyen elköteleződés, de az is, hogy látszódjon annak a vége. Michael White atya úgy fogalmaz, hogy ne reméljük, hogy az önkénteseink Jézus eljöveteléig maradnak. Legyen utánpótlás koncepciónk. A fiatalabbakat már próbáljuk bevonni az idősebbek mellé. Ezt tudjuk, hogy a gyakorlatban milyen nehéz. De azt hiszem, hogy jó lenne, ha a bérmálkozási felkészítésben már mindenhol egyértelmű lenne az is, hogy a fiatalok valamilyen rendszeres szolgálatot is elkezdenek a plébánián. Az eukarisztia hitünk teljessége és összegzése, állítja 16. Benedek pápa, a szeretet szentsége, Sacramentum Caritatis, itt a konferencián már említett apostoli buzdításában. Majd így folytatja. Az egyház hite lényege szerint eukarisztikus hit, és egészen különlegesen az eukarisztia asztaláról táplálkozik. A hit és a szentségek az egyházi élet 2 egymást kiegészítő összetevője. Ezért az oltári szentség mindig az egyház életének középpontja. Az eukarisztiának köszönhetően az egyház mindig újjászületik. Minél elevenebb Isten népében az eukarisztikus hit, annál mélyebb a részesedése az egyházi életben, meggyőződéses ragaszkodása által ahhoz a küldetéséhez, melyet Krisztus tanítványaira bízott. Eddig az idézet. A római misekönyv, már szintén említett rendelkezéseiben pedig, azt olvassuk, hogy a püspöknek legyen gondja, hogy a papok, a diakónusok és a Krisztus hívő világiak egyre mélyebben megértsék a liturgikus szertartásoknak és szövegeknek valódi értelmét, és így az eukarisztiának tevékeny és gyümölcsöző ünneplésére jussanak el. Ez a 22. pontban van, egy kicsit lejjebb a 32. pontban pedig egy olyan lehetőségre bukkanunk, amit talán sokan alkalmaznak is. Szabad ezen felül a papnak a mise kezdetén röviden bevezetni a híveket a nap miséjébe, a bevezető köszöntés után és a bűnbánati cselekmény előtt, az olvasmányok előtt az ige liturgiába, a prefáció előtt az eukarisztikus imába. Ha nem is minden lehetőséggel kell minden szentmisében élni szerintem, de jó, ha olykor élünk azzal a lehetőséggel, hogy személyesen a saját szavainkkal is közelebb segíthetjük az embereket a szent cselekmények megértéséhez. Különösen is fontos ez olyankor, amikor nagyszámú vendég, vagy a liturgiában jelenlévő, de mégis egy kicsit abban járatlan hívő van ott a szentmisén, mint például az említett gyász és nászmiséken. Sajnos ilyenkor gyakran érezheti magát úgy a gyakorló lelkipásztor, én legalábbis vagyok ebben a kísértésben, hogy mivel az eukarisztiával a jelenlévők többsége nem él vagy nem élhet éppen, minthogyha csak a prédikáció számítana. Mert a liturgia és az eukarisztia igazából még teljesen ismeretlen erőforrás az alkalmilag betérőknek. Azt hiszem, hogy ellent kell álljunk ennek a kísértésnek, és mind a liturgiáról, mind pedig az eukarisztiáról, annak a méltó vételéről fontos, hogy beszéljünk. A hit ugyanis hallásból fakad, olvassuk a római levélben. Emellett a mozdulatoknak az egyszerűsége, szépsége, és azt hiszem most itt a konferencián is láttunk erre a celebráns püspökatyáknál is nagyon jó példát erre. Valamint a liturgia szavainak érthető, nem elhadart kimondása által nagyon komolyan segíthetjük a még hitben járatlanokat. Vajda Gábor atya mesélte el egyszer egy élményét, amikor egy hétköznapi félórás szentmisében az atya, aki tartotta, 20 perces prédikációt tartott, ezek után 10 perc alatt viszonylag gyorsan kellett befejeznie a szentmisét, hogy mindenki odaérjen az iskolába. Sajnos mindannyian találkozhatunk már hasonló problémával, és ebben én azt hiszem, hogy pont az a kísértés van benne, hogy szeretnék most szólni az emberekhez, de azt hiszem, hogy a liturgia önmagában nem szól hozzájuk, pedig szerintem nagyon is áthatja őket. Hogyha az alkalmilag betérőknek is felemelő szertartásban van részük, ez közelebb segítheti őket a személyesen megélt hithez, ami végeredményben elvezethet a bűnbánat szentsége és az eukarisztia gyakoribb vételéhez. 16. Benedek pápa nagyon kéri a papokat, hogy, idézem, kerüljék az elvont vagy teljesen általánosságban mozgó homíliát. Majd kicsit később így folytatja. Jól meggondolt, tematikus homíliákat mondjanak végig a liturgikus éven, tárgyalva a keresztény hit nagy témáit. Kiváló és meglepően népszerű lehetőség lehet, és ehhez a pápai kijelentéshez szerintem nagyon kapcsolódik, hogyha szentbeszéd sorozatokat kezdünk az egyes témákban, mint például az eukarisztia vagy a Biblia. A sorozatok iránti lelkesedést a média például folyamatosan kiaknázza, miért ne tehetnénk mi is ugyanezt az egyházban is? Ha nem kell minden héten új lappal kezdeni, az a prédikátornak is segítség, nem különben jó vezérfonal lehet a híveknek is. Ráadásul a soron következő rész meghallgatásának a vágya egy nagyon komoly vonzerővel bír. A tanév elején így érdemes lehet a keresztény nevelés kérdéseiről szólni, hiszen ilyenkor térnek vissza az iskolába és a hittanra is a családok gyermekei. Október-novemberben például, mint most is, a plébániai szolgálatok kerülhetnének előtérbe. Majd adventben a karácsonyi sorozat a várakozás fontosságáról. Új évkor az embereket rendszerint az életmódváltás, az elhatározásoknak a megújítása foglalkoztatja, amit például egy megtérésről szóló sorozattal lehetne megtámogatni. A nagyböjtben a tanítványság gondolatát érdemes elmélyíteni, amihez az imádság és a böjt is kapcsolódhat. A tanítványság előre lépéséhez maga az Úr javasolja ezt a tematikát apostolainak, amikor gyenge hitükre, talán mindannyian emlékszünk rá, a holdkoros fiú meggyógyítása után ugye ezt a tanácsot adja. Ez a fajta nem megy ki másképp, csak imádság és böjt hatására. Legyünk őszinték, hogy ezen a konferencián az utóbbit annyira nem gyakoroltuk. Itt van a lehetőség majd az előttünk lévő adventben, a kis böjt. Húsvéti sorozatunkban a feltámadás és a tanúságtétel fontosságát emelhetjük ki. Nyáron pedig talán legjobban a már említett szentírás és eukarisztia témákról érdemes sorozatot mondani, ahol rámutathatunk az eukarisztia mélyen biblikus gyökereire is. Nem különben előkészíthetjük magát a kongresszust is. A sorozatok természetesen kapcsolódjanak az adott időszak szentírási olvasmányaihoz, különösen is az evangéliumokhoz. Ezeket ugye mindannyian tudjuk, hogy már eleve úgy válogatták össze, hogy összhangban legyenek az egyházi évvel, és így az emberek konkrét élethelyzetével is. Lásd például karácsony és húsvét időszakát. Érdemes 4 vagy 6 hétre tervezni egy-egy sorozatot, ami ennél rövidebb, abban nehéz bekapcsolódni, ha csak 2-3 alkalommal van. Ami viszont hosszabb, az már lehet, hogy egy kicsit túlnyújtottnak tűnik. Egy szóval mindenkit bátorítok arra, hogy próbáljuk ki milyen, hogyha sorozatokban prédikálunk. Amikor én ezt először kipróbáltam a plébániámon, nagyon pozitív visszajelzéseket kaptam. Ahogy Ferenc pápa is kiemeli, a plébánia az adott területen az egyház jelenléte. A szó hallgatásának, a keresztény élet növekedésének, a párbeszédnek, az ige hirdetésnek és a nagylelkű szeretetnek, az imádásnak és az ünneplésnek a tere. Minden tevékenységével arra bátorítja és neveli tagjait, hogy az evangelizálás aktív szereplői legyenek. Talán ritkán tekintünk tényleg így a plébániára, mint ami az evangelizációnak a forrása. A plébánia közösségek közössége, szentély, ahová a szomjazók inni járnak, hogy folytathassák útjukat, a folytonos missziós küldés központja. Talán érdemes Erdő Péter bíboros úrnak a cikkét is átolvasni a Magyar Sionból, ahol pont arra mutat rá, hogy már az első évezredekben is így tekintettek a plébániára. Az egyházban, mint a missziónak a kiinduló pontjára. Ám el kell ismernünk, hogy a plébániák felülvizsgálatára és a megújításra szóló felhívás még nem hozott valóban elegendő gyümölcsöt ahhoz, hogy a plébániák tényleg közelebb kerüljenek az emberekhez, akiket, Michael Wright atyáik úgy fogalmaznak, nevezhetnénk elvesztetteknek. Hiszen nem elveszettek ők, pláne nem a szónak a pejoratív értelmében, hanem mi vesztettük el ezt a báránykát. Akkor, amikor elindulunk, hogy megvalósítsuk az igazi missziót, akkor az élő közösség és az élő részvételnek a terévé szeretnénk tenni a plébániát, és újra teljesen a misszióra irányítani. Éppen ezért ide kapcsolódik a plébániának a központi eseménye, a Szent Mise, mely a hétvégében egy sorsdöntő élmény is lehet az új embereknek a számára, akik bejönnek a plébániára. Saját korábbi vidéki plébániámon is észrevettem, hogy minden héten volt néhány új ember, aki betért. Most a plébániám Siófokon van, ami egy nyaraló övezet, megszámlálhatatlan új ember van minden héten. A hétvégi szentmisén dől el, hogy az emberek vissza szeretnének-e térni hozzánk, vagy sem. Ha unalmas és kellemetlen élményben van részük, ne adj Isten, visszataszító piszokkal találkoznak, akkor nem fognak visszajönni, írja Michael Wright atya legendás bestsellerében. Sajnos megállapíthatjuk, hogy a templomba járó híveink közül sokan nem értik, hogy mi az eukarisztia, és valószínűleg emiatt is van az, hogy ez nem is része az életüknek. Sok volt katolikus fordít hátat az eukarisztiának. Nagy fájdalom számunkra, hogy ez így van, de így írnak könyvünkben, nem érdekli már őket az egyház, és nem vonza vissza őket az eukarisztiának semmilyen szép és gondos megünneplése. Gyakran halljuk volt katolikusoktól, akik végül térítő gyülekezeteknél kötöttek ki ezt az ironikus kifejezést, Úgy éreztem, hogy az egyház engem nem táplál. Hogy lehetséges ez, hogy Krisztus testét ennyire elfelejtik, hogy nem érzik azt, hogy ez az igazi táplálék? Ne annyira őket hibáztassuk ezért a helyzetért, hanem tekintsünk magunkba, és bizony tartsunk lelkiismeretvizsgálatot. Hogyan jutottunk el idáig? Ahhoz pedig, hogy ezen a helyzeten változtassunk, érdemes sokkal nagyobb figyelmet szentelni azoknak a részleteknek, amelyek a legmeghatározóbbak lehetnek a visszatérő és az új hívek számára. Mindenképpen szeretném leszögezni, hogy az eukarisztia központi szerepet kell betöltsön a templomunkban és a szertartásainkon. Ugyanakkor fontos feltérképezni, hol érhetjük el és hol érinthetjük meg az embereket, hogy aztán hatékonyabban és sikeresebben tudjuk őket hitük mélyebb megélésére és az eukarisztia teljesebb ünneplésére vezetni. Éppen ezért azt tanácsolom én is, hogy a hétvégi szertartásokat egy kicsit gondoljuk át az elvesztett testvéreinknek a szemszögéből, és így szervezzük meg azokat. Azaz, a templomba betérőnek éreznie is szükséges, hogy ott Krisztus szeretetével fogadják őt, aki jóságos és irgalmas szívű. Szent VI. Pál pápa már 1975-ben is megfogalmazta Evangelii Nuntiandi című apostoli buzdításában, hogy az evangelizáció egyúttal a remény hirdetése is a Krisztus által nekünk adott ígéretekben, és ehhez tartozik az az ígéret is, hogy ő velünk marad az eukarisztiában a világ végéig. Ez Isten szeretetének jele, amit az Isten iránti szeretetből fogadunk el, hogy mi is képesek legyünk mindenki felé szeretettel fordulni. Ahogy Krisztus is meghalt mindenkiért, és mindenkinek megbocsátott a kereszten. Nekünk is így kellene új reményt adnunk az elvesztetteknek. Gondoljunk bele, hogy hány embernek mondtuk el a héten, hogy a Szentmise képes új reményt hozni az életünkbe. Hogy ez az új remény, ez tényleg egy élő valóság számunkra. Az evangelizáció ugyanakkor nem csupán az evangéliumnak a hirdetése, hanem egyúttal az egyház meggyökeresztetése is. Ez pedig elképzelhetetlen a szentségi élet, és ennek csúcspontján pedig az eukarisztia nélkül, mondja Szent VI. Pál pápa. És azt hiszem, ezt is el kell mondanunk az embereknek, mert különben egyszerűen szólva nem fogják tudni. Ferenc pápa hangsúlyozza, hogy a plébánia az egyáltalán nem elavult struktúra, hanem nagyon-nagyon jól formálható, és nagyon jól tud alkalmazkodni az egyes koroknak a kihívásaihoz. Ehhez azonban szükség van egyfajta kreativitásra. És ez is egy nagy kérdés, hogy mikor mertünk mi belevinni valami kreatív dolgot, akár a Szentmise utáni történetbe a plébániánkon. Valamint szükség van a docilitásra, vagyis arra a lelkületre, hogy készek legyünk új dolgokat is megtanulni. Azt hiszem, hogy a konferenciának a résztvevőinek ez talán nem kérdés. De azt látjuk, hogy mennyire kell bátorítanunk erre a többieket. Mert csak akkor lesz képes a plébánia szüntelenül megújulni a történelem különböző helyzeteiben, hogyha megvan ez a kreativitás is, és ez a tanulásra való képesség is. Az a változás, amit én megtapasztalok a saját életemben is, miközben ilyen könyveket olvasok az egyháznak a megújulásáról, az pontosan azt a vágyat kelti föl bennem, hogy szeretnék még többet tudni, és megnézni, hogy hogyan tudok belépni ebbe a változó világba, és közben mégis hirdetni Krisztus evangéliumát. Az amerikai Doug Fields tanácsára Michael Wright atya azt népszerűsíti, hogy tűzzünk ki célokat, mégpedig így fogalmaz, Isten céljait tűzzük ki magunknak. A Szentírásból ő 5 alapvető célt nevez meg, ezeket általában el szoktam mondani mostanában, elnézést, hogyha valaki már kívülről tudja. Az imádság, a közösség, a tanítványság, a szolgálat, és az evangelizáció, vagy másképpen missziónak a céljait. Ez az öt cél az, hogyha átjárja teljesen a plébániát és a plébániának a tevékenységét, akkor beindulhat teljesen egy újfajta dinamizmus. Azt állítja, hogy azzal sikerült az ő plébániáját, a tanítványság lelkületére buzdítani, hogy mind az öt szempontot igyekeztek minden területen figyelembe venni, kezdve a fiatalokkal való foglalkozáson. Talán nem túlzás azt állítani, hogy ezek után tényleg még nagyon-nagyon sokak számára ismert lett az ő plébániájuk, amit nem ezért tettek, hanem hogy Krisztus evangéliuma hatékonyan terjedjen. Azt tapasztalom itt Magyarországon, hogy az imádság a legtöbb plébánián adott, talán szolgálni is sokan szolgálnak, legalábbis alkalmilag. Viszont talán a magyar helyzetben éppen a kisközösséghez való tartozás, valamint a misszió, hogy elinduljunk valahova, hogy kimozdítsuk a papok a padokból az embereket, és ezzel együtt mi is kilépjünk a templomokból, ez még várat egy kicsit magára. Tehát törekednünk kellene arra, hogy olyan kisközösségeket szervezzünk, ami megfelel az emberek életállapotának. A családosoknak családos közösséget, a fiataloknak fiatalok közösségeit. És tudom, hogy sokan törekszünk erre, de annak még jobban örültem, amikor most itt a beszélgetésekben, a szünetben azt hallottam, hogy például a Regnumban évente 50 vezetőt is ki tudnak képezni itt Budapesten. Ugyanakkor lehet, hogy nem csupán a Regnumban, hanem minden plébánián is szükség lenne évente egy ilyen 20-30, akár még 50 vezetőre is. Tehát a képzés területén még rengeteget növekedhetünk. Kiváló módszereknek a sokaságát mutatja be a városmisszió is, azt hiszem, ezt sem kell nagyon bemutatnom, de legyünk őszinték, hogy sokunknak leginkább csak a polcokon vannak már ezek a könyvek, melyekkel most a kongresszus titkársága is azért próbál bennünket elhalmozni. Keresni az elvesztettekkel a kapcsolatot, még akkor is, hogyha emiatt a 99 igazra egy kicsit kevesebb idő jut, azt hiszem létfontosságú. Mindannyiunkat hív Jézus arra, hogy tanítványok legyünk. A legjobb módszer, hogyha visszatérünk Jézusnak a követéséhez. Ő az akkori kultúrában, az ott élő embereknek a nyelvén fogalmazta meg Isten szavát. Nekünk a mai kultúrában, a mai emberek nyelvén kell megfogalmaznunk ugyanezt. Az emberek vágynak az Istennel való találkozásra, ez nekem meggyőződésem. Nálunk ugyan még nincsen folyamatos szentségimádás siófokon, törekszünk rá, hogy legyen, de a templom már egész nap nyitva van. És azt tapasztalom, hogy az emberek folyamatosan jönnek be, hogy ott imádkozzanak. Lehet, hogy a vasárnapi szentmisére még nem jutnak el, de a templomba már bejönnek, mert vágynak az Istennel való találkozásra. De sajnos nincs olyan, aki az ő nyelvükön mondaná el az örömhírt. Nincsenek még annyian az önkénteseink, akik ott állnának a templom bejáratánál hétköznap reggel 8-tól este 6-ig, és köszöntenének mindenkit óriási szeretettel. A jó hírt, az örömhírt azt hiszem mindenki szívesen hallgatja, de patetikus beszédeknek már lejárt az ideje. Lehet, hogy ebben én is most itt éppen valamit elrontok. Könnyű bebújni egy ilyen állarc mögé, hogy ne lássák rajtunk, hogy mi is segítségre szoruló és gyenge emberek vagyunk. És azt hiszem, hogyha ezt kimerjük mondani, hogy nem tudjuk egyedül megoldani mi papok a plébániának a missziós küldetését, akkor az emberek maguktól is meg fogják majd látni azt, hogy szükség van rájuk. Csodálatos megnézni az evangéliumokat, hogy Jézus mindig azután cselekszik csak, miután a tanítványok megtették a maguk részét. Odahozták a két halat és az öt kenyeret, vagy elkötötték a szamarat, kicsit vitatott a történet. vagy megterítettek vacsorára. Tehát Jézus mindig azt mondja, hogy menjetek, valami apróságot tegyetek, és akkor majd én is megteszem azt, amit Isten tud csak megtenni ebben. Ezért nekünk is meg kell tegyük a magunk részét. Ránk bízott embereknek a feladatairól is beszélhetünk még hosszasan, de most csak röviden szeretném fölhozni azt, hogy milyen fontos lenne, hogy ténylegesen legyenek kisebb csapatok a plébániáinkon, akik egyes területeket ellátnak. Talán valamennyire már van is. Van például majdnem minden plébánián a díszítőknek és a takarítóknak csapata. De az a tapasztalatom, hogy vasárnaponként például a takarítók a szentmisék között nagyon ritkán takarítanak. Vagy a nagyobb ünnepnapokon is, az éjféli mise után viszonylag kevés olyan hely van, ahol néhányan megragadják a porszívókat, hogy a karácsonyi nagymisére ugyanolyan tisztaság legyen, mint előtte volt. Tehát ez egy egész komoly kihívás mindannyiunk számára. Én nagyon büszke vagyok azokra, akik Siófokon ebben nekem meg nekünk segítenek, mert ott első pillantásra feltűnik mindenkinek, hogy milyen szépen gondozott és tiszta a templomunk, és ezt újra és újra hallom. De ez a háttércsapatnak köszönhető, nem nekem. Rendkívül fontos ez a feladat, és nagyon komoly odafigyelést igényel. Gondoljunk csak bele, hogy mi vajon visszatérnénk-e egy olyan étterembe, ahol piszkos tányérok és óriási rizszemek fogadtak bennünket a villában. Mennyire lenne kedvünk arra, hogy legközelebb is ide hívjuk meg a barátainkat. A másik, ami nagyon fontos lenne, az embereknek a fogadása, illetve búcsúztatása. Amikor belép valaki a templomba, akkor igazából még ha nem is tudatosul benne, a szentmisére való belépéssel ő egy közösségi imádságra lép be. Ehhez képest gyakran engedjük, hogy ez egy teljesen egyéni imádsággá váljon mindenkinek. Viszont, ha tényleg közösségi imádságról van szó, akkor szerintem megérdemlik az oda belépők, hogy valaki mosolyogva fogadja, vagy legalább búcsúztassa őket. Sajnos a templomaink teljesen elszemélytelenedtek. Célunk lehetne az, hogy két hívő mosolyogva fogadja az embereket, esetleg kis szórólapot adjon át nekik. A szentmise végén pedig a pap jelenléte, akár még kézfogása is a templom előtt, esetleg más világi munkatársakkal együtt, adhatna lehetőséget arra, hogy a személyesség légkörét azt megéljük a plébánián. Hallottam olyan kezdeményezést is, vidéki plébánián, hogy egyből a szentmise után ott kis teára hívták meg az embereket, és egy másik leleményes barátom pedig azt találta ki, hogy a szentmise végére egy ugrálóvárral lepte meg a gyerekeket, és amíg a gyerekek az ugrálóvárban ugráltak lelkesen, addig ő pedig elkezdett ismerkedni a felnőttekkel. Tehát a kreativitás az végtelen teret ad nekünk, azt hiszem. Mondanom sem kell, hogy a gyerekek sokkal szívesebben jöttek a következő szentmisére. A gyermekeknek a kérdéséről hadd szóljak még néhány szót, mert a szinoptikusok egyértelműen hangsúlyozzák, hogy Jézus kiállt a gyermekek mellett ezekkel a szavakkal, és itt úgy most én nem a gyermekek szentáldozására gondolok, mint a görögkatolikus testvérek mondták, de olyan jó ezeket így ilyen gyakran fölidézni. Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne akadályozzátok őket, mert ilyeneké a mennyek országa. De vajon mennyire megoldott a gyermekeknek a részvétele a szentmisén? A 0-3 évesek számára vannak üvegfallal elkülönített, fűtött templom részek? Végre el tudom hozni a kislányomat, mondta egy édesanya, amikor megtudta, hogy korábbi templomom mellett egy ilyen fűtött tér jött létre. vagy van a 4-6 évesek számára szintén érthető ige hirdetés, vagy liturgia magyarázat a templomainkban? Azt hiszem, hogy a helyzet sürgős megoldásért kiállt. Egyre többen kísérleteznek azzal a régi új módszerrel, hogy a kisebbeknek külön liturgiát tartsanak a szentmise alatt, vagy annak legalábbis egy részében, ahol őket is bevonják. Nálam a családos szentmiséken például a dicsőség utáni könyörgés, illetőleg akkor az olvasmányok előtti pillanat az, amikor a gyermekek egy hitoktatóval kivonulnak a szentírási részek és a prédikáció idejére, hogy ott saját módon magyarázzák nekik a szentírást. Többek között például felhasználjuk erre a bábfilmeket, a Rizska bábfilmeket, amelyeket készítettünk hosszú évek során. Ezeket is szeretettel ajánlom. Természetesen nagyon sok más módszer is van, amit alkalmazhatunk, de fontosnak tartom, hogy ilyenkor legalább a napi evangélium is fel legyen olvasva a gyermekeknek. Nagy élmény lehet az is, hogyha akár mécsesekkel, akár kis csengőkkel be tudnak kapcsolódni a liturgiába. A gyertyák az evangélium alatt, vagy a felajánlási körmenetben szoktak a gyermekek kezébe kerülni, a csengők pedig átváltoztatás alatt szólalnak meg. Itt persze tanítani is kell őket, hogy ne állandó csengetés legyen. De a tapasztalatom szerint mindezek az apróságok azt jelenthetik, hogy a gyermekek már örömmel fognak jönni a szentmisére, és nagy könnyebbséget jelent a szüleiknek is, hogyha meghallgathatnak egy-egy prédikációt, és bekapcsolódhatnak az eukarisztia ünneplésébe úgy, hogy nem csupán fegyelmezik egész szentmise alatt a gyerekeket. Végül a zene kérdését már csak megemlítem, bár közel sem lényegtelen területről van szó, de a vitáknak ebbe a keresztüzébe én nem szeretnék beleállni, imádkozom azokért, akik az új énekes könyvet készítik. A zene a víz, fogalmaz Michael White és Tom Corcoran, amelyen vitorlázva haladunk. Ezért a szolgálatért mondják, érdemes böjtölni. A zenei szolgálattevőink hagyományos nevükön kántorok, vezessék az éneklést, vagyis a hívek imáját, és vegyék figyelembe, hogy a jelenlévők között lehetnek olyanok, akik most vannak itt először. Buzdítsuk őket is, hogy kapcsolódjanak be az éneklésbe, és lehetőség szerint vetítsük is ki neki az énekszövegeket, akár még a válaszokat is. Az éneklésnek a célja az, hogy imádjuk a minket teremtő Istent, aki az eukarisztiában nekünk adta magát, és ezzel lehetőséget adott nekünk arra, hogy amint átadottan éneklünk, bekapcsolódjunk a mennyei liturgiába, ami életünk végső célja, forrása és értelme is egyben. Köszönöm, hogy meghallgattak, meghallgattatok.